Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel jelentem be a gyülekezetnek, hogy három gyermeket fogunk a keresztség sákramentumában részesíteni. Szabó Nórát, Balázsfalvi kis Saroltát és Retek Dénes. Isten áldása legyen a gyermekek életén. Szeretettel köszöntünk benneteket szülők és keresztszülők Isten házában, és áldást kérünk a gyermekek életére. Hálaadással veletek együtt köszönjük Istennek, hogy épségben életre segítette őket, és hogy megőrizte az édesanyák életét. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egyetlen egy igeverset olvasok, 1 Korintus 13.12-ből. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Kedves szülők és keresztszülők, jó látni benneteket, amint hoztok valakit. Mindenkit valaki hoz az életben, és ezt lehet, hogy nem jöttünk még rá, de ez így van. Mindenki hozott valakit, és mindenkit hoztak, mert így vagyunk egymáshoz kapcsolva és fűzve az Isten teremtési rendjében. És az a szál, ami összeköt bennünket, az lényegében az Isten gondolata, hogy ő úgy tervezte, hogy te legyél az az ember, aki hozod a másikat, illetve az Isten ajándékozó szeretete, hogy egymásnak ajándékoz bennünket, és egy életen át lényegében ezt éljük meg, megismerjük egymást, hordozzuk egymást, szeretjük egymást, küzdünk egymásért. Aztán van, hogy lemondunk egymásról, aztán megint megtaláljuk egymást. Tehát ott van benne az élet. Isten útjai kifürkészhetetlenek, mert sokszor nem is látjuk őt, és ez a kifürkészhetetlen, ez azt jelenti, hogy emberi értelmünkkel mi nem tudjuk pontosan megmondani, hogy Isten akkor hogyan végzi azt, amit végez. De ez nem azt jelenti, hogy nem tapasztalható, nem érezhető meg, és hogy nem tudhatunk őróla, és ne vihetnénk a gyermekeinket, úgymond a kifürkészhetetlen, de mégis valóságos Isten jelenlétébe. Ennek az első lépéseit tettétek most meg, azzal, hogy eljöttetek ide a templomba, és elhoztátok a gyermekeket, hogy úgymond a szövetség jelébe részesüljenek, a keresztség lényegében a Krisztussal való szövetségünk jele, hogy annyira szeretett bennünket az Isten, hogy azt, akit ő a legjobban szeretett, azt érettünk odaadta, és ez pedig Jézus Krisztus. Láthatjuk ebben a szeretet kapcsolatnak is a ugyanazt a leképeződését, ahogy az Atya a Fiút adja nekünk, ugyanúgy mi is a fiainkat, vagy gyermekeinket, vagy lányainkat hozzuk elé, és ebben teljesen megélhetjük ezt a fajta csodát, amit Isten is megért, hogy odaadja az ő gyermekét nekünk, illetve amit mi élünk meg, hogy mi is átadhatjuk azt, akit legjobban szeretünk. Tehát ebből is érezhető az, hogy Istenről nem lehet szárazon beszélni, vagyis lehet, de nincs értelme, hanem mert Isten, amit akar és tesz, amögött ott vannak az ő gondolatai, érzései, egész lénye, nem elválasztható az ő üzenetétől és cselekvésétől az, amit nekünk kíván megadni, és ez az ő célja. Tehát Isten útjai kifürkészhetetlenek, de ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ismerhető meg, csak magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, de ez számunkra védelmet jelent. Mert Istennek minden gondolata magasabb, és ezért tudja segíteni, bátorítani, és egy magasabb összefüggésbe helyezni az életünket. Mit jelent akkor ez? Nincsen elvesztegetett idő. Lehet, hogyha valaki, amikor készül a család alapításra, vagy keresi a társát, és sokáig nem talál, akkor azt mondhatná, hogy ó, hát elvesztegettem az életem idejét, mert még nem találtam meg. Ha csak rendelt idők vannak az életünkben, a találkozásokra is, rendelt időnk van arra, amikor emberileg a házasság szövetségét megkötjük, és rendelt idő van arra, amikor annak megérkezik úgymond a gyümölcse és a gyermek. Meg kell tehát élni az életünket, és ezt is megtaníthatjuk a gyermekünknek, hogy Istennel lenni annyit jelent, hogy legyél bátor. Legyél bátor, és éld meg azt az életet, amit Isten ajándékozott neked. Ne hagyd, hogy melletted elmenjen az élet, hanem vedd föl, és tapasztald meg, érezd meg a saját életedet, és legyél bátor. Tehát vannak utak, útvesztők, segítők, erőt adók, magyarázók, oldók és kötők az életünkben, események, személyek, történések, de mindezt meg kell élni. És ezért is nehéz egy szülőnek a feladata, mert a gyermeke annyi mindent meg fog élni majd vele, vele együtt, illetve nélküle, de mégis összeköti a szülőt. Egy láthatatlan, de mégis valóságos szál, mert egyrészről átéli azt, hogy olyan vagyok, mint én, vagy olyan ő, mint én, belőlem van, az én részem, másrésztől pedig átéljük azt, hogy ő mégiscsak más. És ezért másképp kell neki majd gondolkodnia, máshogy fog látni, és neki ez kell, hogy járjon, akarjon, cselekedjen és éljen. Hadd mondjam azt, hogy Isten is így indított el bennünket ebbe a világba, hogy tudta, hogy mi élni fogunk, járni, gondolkodni, cselekedni, tapasztalni. Mi az, ami bennünket megvéd? Az, hogy Isten őriz bennünket, és az Isten nem ellenőriz, hanem őriz. A kettő között óriási különbség van. Isten ne egy rendőrnek gondoljuk, aki mindig ott áll az utcasarkon, és akkor majd megmondja, hogy most ment el a pirosan. Hanem Isten tanít bennünket, és a lényeg az, hogy megláthatjuk, hogy a piroson mentünk át, de nem vádol, meg nem azért van, hanem azért, hogy őrizzen, hogy esetleg többször ne menjél át, vagy ha már átmenti, akkor megment, hogy ne legyen nagyobb baj. Illetve le lehet vele ülni, beszélgetni, hogy mi is a baj ezzel a pirossal? Hogy miért nem jó ezen átmenni? Vagy mi az az életben, amikor éppen zöld van, és akkor mehetsz, és mitől lesz akkor másabb? Hát végig is ugyanúgy át lehet menni, de talán más a kettő között a különbség, hogyha én úgy megyek át, hogy most tényleg jó átmenni, vagy átrohanok, vagy félve, teszem, amit teszem. És mennyivel jobb szabadon tenni, akkor, amikor jó, és meg is látom, hogy miért jó. És tanítani a gyermekünket az Isten útjaira, és az Istennel való kapcsolatban ezt is jelenti, hogy én sem úgy ülök ott, mint egy nagy rendőr, hogy fiam, most mit kéne, vagy lányom csinálni, hanem valahogy úgy, az Isten szerepét magamra öltve, alázattal, mert én azért nem látok annyit, mint Isten, de tovább tudok irányítani, és megtanítom a gyermekemet leülni Isten lábainál. Miért jó ez? Mert egyszerűen jó az az embernek, amikor az életét, és sokszor az emberek később tapasztalják ezt meg az életükben, amikor meg tudják osztani az Istennel, és a küzdés, mindaz, ami volt az egész életükben, az átalakul, és megérik a személyiségük azáltal, hogy Istenre nyitottakká válnak. Nagy áldás az, amikor a gyermek már kisgyermek korától ezt meg tudja élni, aztán majd növekszik benne, különböző tapasztalatokra jut, és megküzd a maga áldásáért. Ugye a Szentírásban nagyon sok szó volt, csak az Ószövetségben, de az Ószövetségben az áldásról. Az elsőszülöttségi áldásban. Nagyon fontos volt, hogy megkapja ugye a gyermek az elsőszülött, illetve a többieknek is van áldásuk, és így mindannyiunknak megvan a maga áldása. Érdemes küzdeni ezért. Mondhatom, hogy itt van a királyfi is és királylány is, az ő maga meséje majd elkezdődik, az ő életének története. És ahhoz, hogy ők boldogok legyenek, nem csak arra van szükségük, hogy ők megéljék az életüket, hanem arra is, hogy az áldás is ott legyen az életükön. Ezt a régiek nagyon tudták, hogy áldás nélkül nem kezdünk bele nagy dolgokba. Mert ugye ember tervez, Isten végez, érezték azt, hogy több is kell az élethez, mint az, hogy mi akarjuk és jót tegyünk, hogy jó irányba menjünk, azt meg is kell tudni tartani. Így ugye a mesékben is, amelyek lényegében az életünk történetét modellezik le, amit a gyermekeknek szoktunk mesélni, és milyen fontos, hogy meséljünk, hogy elmondjuk a meséket, mert ezáltal oldjuk bennük a félelmet és a szorongást, illetve tanítjuk őket, hogy találkozni lehet ugye a gonosz varázslóval, Ruth boszorkával is, meg el is lehet tévedni, és vannak akadályok és nehézségek, de ha jó a szíved, és ha helyesen döntesz, akkor meg tudod oldani a varázst, és megtalálhatod a helyes utat, ha kiállod a próbát, akkor elnyered úgymond méltó jutalmadat, és ezek olyan igazságok, amelyek tényleg állnak, és ezekről az igazságokról Isten is ugyanúgy beszél. Tehát ne legyél se kisebb, se nagyobb annál, aki vagy. Így is mondhatnám, amikor a gyermekemet nevelem, akkor nem szabad kisebbítenem őt. Ó, hát te erre nem vagy képes, te ezt sem tudod, meg azt sem tudod. Majd én megcsinálom ezt neked helyetted, érted és miattad, és hirtelen én leszek a nagyon nagy, ő meg nem tudom, hogy miért marad kicsi. Egész életében talán. De a másik is fontos, hogy ne tegyem nagyjá, olyan értem, hogy te, fiam, te vagy a legeslegjobb, legeslegszebb, és mindenben te vagy a leg. Mert ő akkor lehet, hogy tényleg ez nagyon jó, hogy ekkora pozitív ajándékot adunk, de hogyha majd nem érzi magát a legeslegjobbnak, és nem érzi a szupernek, és az élet egy olyan leckét, akkor mennyire össze fog törni alatt, hogy mégsem vagyok annyira jó, mégsem én vagyok a legjobb, és nem lettem a legjobb, mert van még nálam is jobb? Vagy az életben talán nem kapok annyi jót, mint amennyit nekem úgymond ígértek? És ott marad megint a törés. Tehát aki lehetsz, és ebben mindig benne van az a lehetőség, hogy változhatunk, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy szűkölködünk, de azt is el tudjuk fogadni, hogy bővölködünk, hogy az isteni mérték szerint megelégedünk. Lehet ebben a többre vágyás is jó értelemben, de lehet benne azt is, hogy elfogadom azt, ami van. Nyitott vagyok, és ennél több és ennél szebb nincs is, mint hogy az vagy aki. És sok ember boldogtalansága nem abból fakad, ami történik vele, hanem az, hogy hogy éli meg. Mert a semmelyikünket sem tudjuk megóvni attól, ami történik sok esetben, de az, hogy hogy élem meg, az az én feladatom, lehetőségem. És amikor Istennel vagyunk, Istentől tanítatunk, akkor azt hiszem a legfontosabb dolog az Istentől, hogy hogy éled meg azt az életet, amit adok neked. Abban tanít bennünket Isten. Így a gyermek érkezésével is tanít. A hitben való nevelés tehát azt jelenti, hogy értelmező szeretettel, terelgető légkörrel veszem őt körbe, és úgy próbálok őt az őrző Isten kezébe lehelyezni, aki majd beszélhet hozzá, aki majd taníthatja őt és vezetheti. Ezért taníthatom meg rá a gyermekemet a saját életem példájával, és itt jön a másik, hogy én legjobban a saját életem példájával taníthatok. Én tarthatok szent szózatokat, hogy hogyan kellene járni, de hogyha én nem próbálom meg azt az utat, akkor nehéz. És a minta az mindig erősebb lesz annál, mint amit mondok. De ha a kettő, a szó és a cselekedet, illetve a lelkemnek a minősége is egyet mond, az a gyermek számára egy életre szóló tanítás. Ez jelenti, amikor Jézus azt mondja, hogy tanítsátok meg őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Mi ez a tanítás? A szó, a cselekedet és a lelkednek a valósága. Ha együtt van, és úgy tanítod meg őket szívből arra, amire én tanítottalak meg titeket, mint ahogy Jézusnál is a szó, a cselekedet és a lelkének a valósága együtt volt, erre az útra hív bennünket is szülőket és keresztszülőket. Akkor megérthetjük, és annyi minden ígérettel együtt még megérthetjük, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Mert Isten át tudja fordítani a rosszat jóvá, és meg tudja áldani azt az életünkben, a szenvedést is, hogy kincs legyen belőle. Ha senki sem vezeti szeretgetve az embert az Isten látásához, akkor hogyan láthatná meg az Isten? Mondhatjuk azt, hogy lehetetlen, de nem az. De van számtalan, például nem vezettek embereket szeretgetve Istenhez, de mégis Istenhez jutottak el. De azért az Isten így gondolta. És a tervének ez része, hogy így legyünk munkatársai. Hogy kapcsolatra teremtettünk, és a kapcsolatot adjuk tovább. És ekkor tudjuk azt kimondani, hogy minden úgy legyen, ahogy Isten akarja. Mert az Isten akarja, ez számunkra rémisztő is lehet egy ponton, hogy jaj, vajon mit akarhat. De másrészt meg megnyugtató is lehet, ha már onnan nézem a hit szemszögéből, hogy jaj, de jó, hogy Isten van, aki akar, és ezért letehetem a gyermekemet is, az életemet is, és egész lényemet is Isten kezébe. Mert az Isten akarata azt jelenti, hogy azt mögé kell néznünk az életünk eseményeinek, mert néha azt fel kell fedezni, nem úgy van, hogy ki van írva a nagytávával, ezt akarja Isten, és akkor mi azt mindjárt látjuk, hanem történnek az életünk dolgai, és mögé kell tudnunk nézni, hogy mi az a mögöttes akarat, és akkor láthatjuk meg, hogy sokkal több és gazdagabb, mert egy adott életeseménynek, történetünknek ezerféle tanulsága lehet. Nem mindegy, hogy melyiket emeljük ki, és melyiket hagyjuk el. Mert egy ember döntésében, cselekedetében nem csak egy okért dönt úgy, ahogy döntött, hanem rengeteg ok van, amiért dönt, és amiért úgy él, ahogy él. És ez az, amit mi láthatunk, és kibonthatjuk magunk számára is, gyermekeink számára is, hogy ne legyünk oktalanok, vagy ne legyünk olyanok, akiket nem lehet tanítani. Miért nem lehet tanítani az embert? És itt a taníthatóság is fontos, mert nem látod az okaidat, vagy nem akarod látni, vagy soha nem tudtál mögé nézni. Nem volt az a szeretet kapcsolatod, amiben ezt fel tudtad volna tárni, mert inkább elrejtjük, elfedjük. Ezért Isten az élet adója, táplálója és oltalmazója. És ha így nézzük, Isten a legelső ok, mert azért vagyunk, mert van egy teremtő, aki az ok-okozatban a mi életünket elrejtette, akaratával, törvényével, szeretetével kormányozza az életünket, hogy a sok kicsi ok és okozat végül egy irányba mutasson, és legyen ennek életgazdagító értelme, ne pedig káosz legyen, ne zűrzavar, ne szeretetlenség, ne boldogtalanság, ne csak fájdalom legyen, hanem a sok ok végül is egybeálljon, és megláthassuk benne az isteni akaratot. Amikor szavak nélkül is értjük egymást, és amikor helyesen tudjuk kimondani a szót, akkor tanítunk. És erre is szükség van. Néha hallgatnunk kell a gyermekünkkel. Hallgatni kell, megvárni, hogy ő mondja. És aztán majd mondhatjuk. Tehát így leszünk Istentől tanítottak, hogy ki vagyok én, erre a kérdésre Bonhoeffer ezt mondja, magányom kérdése gúnyolódik velem, mert lehet, hogy az ember magányos erre a kérdésre nem tud válaszolni. Ő így adja meg a választ, legyek akárki, te ismersz. És mint ahogy felolvastam, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Bonhoeffer így mondja, tiéd vagyok Istenem, legyek akárki, te ismersz, ez az ismeret erősíti meg őt, és az, hogy azt tudja, hogy ő Istené. És ezzel megérkezik abba az állapotba, hogy rád bízom a saját titkomat. Mert az egy titok, hogy ki vagyok én. Erre tudunk választokat adni. Ma úgy érzem magam, ez vagyok, ma így látom, hogy én ez, de ez egy titok, hogy ki vagy te. Mint ahogy titok is, hogy kicsoda az Isten. De Isten ismer téged, és te is meg fogod ismerni majd egyszer, nem tükör által homályosan azt, aki ismer téged. És ebben bomlik ki ez a titok, és a mostani keresztelés is erről szól, hogy Isten bontja a mi titkunkat, az életünk titkát saját magunk számára, mi pedig beléphetünk az ő lényének, szeretetének titkába, és ez a kettő együtt fog a mi boldogságunkra és üdvösségünkre szolgálni. És ez az, amit hirdetek, hogy a gyermekek megtaláltatnak, és megtalálhatják ők is Istent. Ez az a titok, amely által Isten munkálkodik az életükbe. Megtalálni és megtaláltatni. Hogy jól tetted, hogy eljöttél, azt éled meg, és azt is megélheted, hogy Isten hozott. És mind a kettő igazzá válik. Amen. És megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, szülőket és keresztszülőket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hittel nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha ígéritek, mondjátok hallható szóval, ígérjük. Imádkozzunk a gyermekekért. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy az élet titka a te kezedben van, és mi mindannyian úgy érkezünk meg ebbe a világba, mint titkok, akik megismerhetik önmagukat és a te lényedet. Így imádkozunk a kisgyermekekért, Szabó Nóráért, Balázsfalvi kis Saroltáért, Retek Dénesért, hogy áld meg őket a te szereteteddel, s add, hogy az életük történetében ott legyen majd a te jóságod, a szülők bölcsessége, tanítása, kegyelme és szeretete, hogy mind testben és lélekben gyarapodjanak a te ismeretedben, és az életükben veled találkozhassanak. Áld meg a keresztelés szövetségét rajtuk, hogy az az áldás, amit most kapnak, egész életükben elkísérhesse őket, és megtartsa őket a veled való szeretet kapcsolatban. Így kérjük, hogy áld meg a gyermekek életét, lelkét és szívét. Amen. Nóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Dénes, ugye? Dénes, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Sarolta, keresztellek téged Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Thank you. sorra. Igazságot nem rejtegetem szívemélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Amen. Reteg Dénes. Én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fethetetlen. Amen. Halászfalvi kis Sarolta. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kérem a gondnok urat, hogy köszöntse a szülőket, keresztszülőket.
Rákosfalvai Református Egyházközség nevében Isten áldását kívánom a megkeresztelt gyermekek, a szülők és a keresztülők életére. Kívánom, hogy az ittet fogadalmat azt megtartsuk a gyülekezettel együtt. Ez nagyon örömteli, hogy a mai napon három gyereket is keresztelt lelkipásztorunk Isten színe előtt. Annyiban meg még különleges is az alkalom, hogy a három megkeresztelt gyerek közt most egy kis számvetést végeztem, két presbiter unoka is van. De a két presbiter unokának és de a harmadik megkeresztelt gyermeknek is kívánom, hogy látogassa alkalmainkat és beépüljön a gyülekezetbe, de ugyanezt kívánom a szülőknek és a keresztülőknek is, és kérem a gyülekezetet, hogy ezt hordozzuk imádságba. Köszöntésképpen pedig hallgassatok meg tőlem egy bibliai igét. A 31. és a 32. Zsoltár válogatott verseiből. Szeressétek az Urat, ti hívei mind, az álhatatosokat megtartja az Úr. Legyetek erősek és bátor szívűek, mind akik az Úrban reménykedtek. Bölcsét teszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Végül pedig fogadjátok szeretettel gyülekezetünk ajándékát.